műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A technológiai robbanás következtében évente számos olyan digitális téma lát napvilágot, ami nagy mértékben befolyásolja, alakítja az életünket. Ha csak az elmúlt évre gondolunk, akkor ott volt a mesterséges intelligencia, ami számos munkaterületet képes átírni, és lényegében minden héten több hír is megjelent ezzel kapcsolatban. Az AI, amitől sokan félnek, sokan pedig a megváltást látják benne. De az új eszközök sem kerülik el a piacot, hiszen minden hónapra jut valami újdonság, ami napjainkban lényegében azonnal meg is találja a vásárlói bázisát. Természetesen nem mindenki érdeklődik minden iránt, és a különböző generációk, különböző személyek másképpen látnak egy-egy újítást. Az viszont immár kezd vitathatatlanná válni, hogy a fiatalok valóban egyre nagyobb mértékben a digitális térben a különböző eszközök használatával töltik az idejüket, de ebben a tekintetben sem szabad teljes mértékben általánosítani, mert másképpen viszonyul ehhez a területhez egy középiskolás, egy egyetemista és egy frissen végzett személy. Az év első digitális világában arra keressük a választ, hogy mekkora szerepe van a technológiáknak az egyes fiatalok mindennapjaiban. Témánk: nem minden digitális, ami fénylik. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt Ince Gáspárt, frissen végzett egyetemistát, ifjúsági trénert, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Köszöntelek a műsorban.
Köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, ami a felvezetőben is elhangzott, mégpedig, hogy a fiatalok ugyanarra és nem ugyanúgy használják a digitális eszközöket. Elég sokszor beszélgetsz, találkozol középiskolás diákokkal. Mi a tapasztalatod? Mire használják ők, mire használják az egyetemisták, és mire azok, akik már elhagyták az imént említett tanintézményeket?
Igen, kétségkívül nagyon különböző a felhasználása a digitális eszközöknek, akárha erről a három ahhoz képest elég közeli korosztályról beszélünk. Azt vettem észre, hogy a legfiatalabbaknál egyértelműen még egy ilyen unaloműző eszközként van jelen, főleg a telefon, számítógép, így hogyha van egy kis szabadidő, vagy ugye sok esetben nem is szabadidő, hanem olyan esetek, amikor nem szívesen foglalkozunk egyéb amúgy fontos dolgokkal, akkor számukra, a legfiatalabbak számára egyértelmű az, hogy hát ott van a telefon a zsebünkben, és akkor elő tudjuk venni, és azzal eltereljük a figyelmünket, megszabadulunk az unalomtól. Örömmel jelenthetem talán, hogy ahogy picivel az idősebb korosztály felé haladunk, megint csak ugye fiatalokról beszélünk, középiskolában, ugye 9-12. Osztályban már egyre inkább lecsökken az ilyen unaloműző alkalmazások, játékok felhasználása, és előtérbe kerül a közösségi tér, a közösségi média, ugye. Na most erre se tudom azt mondani feltétlen, hogy egy egészséges felhasználásról beszélünk, mert itt is naponta több órát töltenek a fiatalok ezzel, viszont én úgy gondolom, hogy ez már egy előrelépés, mert hogy a céllal használjuk fel az eszközeinket, és ez már azt jelenti, hogy nem egy alapértelmezett unaloműzés, hanem van is annak egy értéke, és van is annak egy célja, hogy miért használom. Na most, hogyha egyetemistákra gondolunk, akkor még inkább háttérbe szorul, nincs is nagyon idő már arra, hogy az ember játszodjon, vagy tartalmakat azt továbbra is fogyasszák a fiatalok egyetemistaként is. Sokszor ez már segíthet ugye a tanulásban, tehát tudjuk nagyon jó, hogy akár a YouTube-on rengeteg edukatív jellegű tartalom található, ami sokszor akár egy más szemszögből, vagy hatékonyabban el tudja magyarázni a fiataloknak a leckét. Illetve hát miután, hogyha egyetemet végzett emberekről beszélünk, akkor szinte kizárólag a céllal történő utilitariánus, ez nem a megfelelő szó, de ilyen szempontból használjuk fel a telefonunkat, tehát amikor szükségünk van valamire, akkor a telefon az ott van, mint egy eszköz. De nem egy alapértelmezett, unaloműző, ott van a zsebemben, és hogyha nincsen épp, amivel foglalkozok, akkor egyből előveszem. Tehát ez már egy pozitív előrelépés.
Úgy fogalmaztál, hogy unaloműző, de akkor hogyan űzik el az egészen fiatalok az unalmukat a különböző eszközök segítségével? Említetted a játékokat, ez az egyetlen módja egészen fiatal korban?
Játékok és tartalmak, tehát megint csak a YouTube-ot tudom felhozni, mert az a legnépszerűbb ilyen alkalmazás. Videókat néznek, na most ez az a helyzet, hogy rendkívül tág az a tér. Tehát nagyon sokszor akár érdekes edukatív tartalmakat is nézhetnek a fiatalok, erre rá is kérdeztem, és mind a mellett, hogy ez nagyon rendezetlen, és 14 éves valószínű nem azért veszi elő a telefonját, és keres rá a YouTube-on valamire, hogy tegyük fel, meg akarja tanulni a fizikát egy kicsit mélyebben, hanem ez úgy történik, hogy ugye van egy algoritmus, ami felméri az igényeket, a felhasználónak az igényét, hogy mi az a tartalom, ami érdekli őt, és ennek alapján ajánlja neki a további tartalmakat. És igen, gyakran előfordul az is, hogy tényleg érdekes, edukatív, tehát pozitív jellegű tartalomról van szó, de ez inkább véletlenszerű és rendezetlen. Tehát egy nagy információhalmaz, amihez hozzáférnek, és akkor utána nem biztos, hogy azt olyan könnyen el is tudják helyezni a saját tudásukban, tudástérképükben.
Ha kicsit magasabb korosztályt nézzük, akkor beemelted már a közösségi médiát. Ez mennyire tekinthető unaloműzésnek? Említetted, hogy célzott felhasználásra is lehet ezt használni, és valóban ezzel nem is állnék le vitatkozni, viszont azzal már igen, hogy mennyire használják idézőjelesen görgetésre, divatos szóval élve, vagyis hogy a különböző idővonalakat, tartalmakat csak úgy görgetik, lényegében azért, mert nincs más, amit csináljanak, akármennyire szomorúan is hangzik most ez a mondat.
Igen, teljesen igazad van, hogy itt egy különbséget kell tennünk a között, hogy közösségi média felhasználása a kapcsolattartásra és kommunikációra, tehát gondolok itt ugye a Messengerre vagy Instagramnak az üzenetküldő falára, és különbséget kell tennünk a között, hogy megint csak tartalmaknak a fogyasztása, és tény és való, hogyha tartalmak fogyasztására használjuk ezt a közösségi médiát, akkor az megint egy ilyen teljesen céltalan, unaloműző eszközzé válik, ahol akár észrevétlen órákon keresztül azon találhatja magát az ember, hogy valahány századik rövid kis videót, shortot, ugye Instagram reelt, vagy akár TikTokot néz meg, és hogyha rákérdezünk, hogy mondjuk miről szólt a 3 nappal ezelőtti rövid kis videó, akkor az emberek nagy többsége nem tud rá válaszolni. Tehát látjuk jó, hogy igazából nem azért történik a tartalmaknak a fogyasztása, hogy ez valójában hozzájáruljon a valamilyen információ, valami tudásunkhoz, hanem ez teljesen egy ilyen automatikus kapcsoljuk ki az agyunkat.
Az egyetem elvégzése a teljesen matűrré válás után ez ténylegesen el tud tűnni, ahogy te fogalmaztál, hogy nem lesz egy kényszertevékenység, hogy na akkor gyorsan vegyük elő a telefonunkat, akkor, amikor nincs, amit csináljunk. Mert hogy bevallom, hogy én azt látom, de pálcát is törhetek a saját fejem fölött, azt is tapasztalom magamon, hogy amikor nincs, amit csinálni, akkor biza-biza jó dolog ránézni arra a telefonra. Most lehet szó akár egy piros lámpánál való megállásnál, a sorban várakozásnál, és még sorolhatjuk a különböző kategóriákat, amikor tényleg jó egyet görgetni.
Eltűnni nem tűnik el. Tehát ne játszódjam meg magam, én se abszolút látom magamon, hogy napi rendszerességgel egy egész jelentős időt felölel az, hogy görgetek. Viszont határozottan csökken ennek a mennyisége, hogyha összehasonlítjuk a mostani legfiatalabbakkal, főleg, tehát ez egyértelmű. És talán még egy jó néhány műsorral ezelőtt még beszéltem róla, hogy jobb esetben, ahogy idősödik az ember és érik az ember, úgy egyre inkább van, amivel lekösse magát. És hogyha találunk valamit, ami érdekel minket, amivel lekötjük magunkat, és nem csak, hogy lekötjük például nem egy munka, amit kell csináljunk azért, hogy ugye ne halljunk éhen, és megkapjuk a fizetésünket, hanem egy olyan dolgot, olyan elfoglaltságot találunk, olyan érdeklődést találunk, amiket ténylegesen le tud kötni, akkor ennek önmagában olyan magas értéke van az egyén számára, hogy egyre inkább át tudja venni a helyét ezeknek az üres görgetéseknek, és hozzá kell tennem azt is, hogy néha az embernek igen szüksége van arra, hogy a háttérzaj menjen. Tehát, hogy legyünk őszinték, mikor megszületünk, akkor valószínű, hogy az első néhány évben, hét évben ott van egy elképzelésünk, kialakul egy kép arról, hogy na milyen a világ, milyen volt az én időmben. Hogyha megkérdezzük a nagyszüleinket, ugye, hát akkor tévét kezdtek el nézni, de arra se volt mindig lehetőségük, hanem csak este a 8 órai, vagy fogalmam sincs sajnos, hogy, de hogy megvolt, hogy mikor tudtak tévét nézni, akkor a szüleinket, hogyha megkérdezzük, ők már valószínű többet néztek tévét, és akkor a nagyszülők biztos úgy reagáltak mindig, hogy na, ne nézz annyi tévét, mert nem egészséges. Na most a mi időnkben lehet, hogy a tévé már annyira nem zavarta a mi szüleinket, amikor mi tévét néztünk, mert ők is abban nőttek fel, és akkor ez természetesebb dolog volt. Viszont az, hogy a telefonunkon lógunk, ami az ők idejükben ugye abszolút nem volt még jellemző, az már sokkal zavaróbb lehet számukra. Tehát, hogy itt is egy kicsit meg kell figyelni azt, hogy ami nekünk természetesnek és egészségesnek tűnik, az lehet, hogy sőt, egészen biztos, hogy 10 év múlva már megint más lesz. Én nekem például furcsa lenne azt elképzelni, hogy valaki egy okos szemüveget visel a nap 20 órájában, vagy na éppen amikor alszik, akkor valószínű nem, de hogy a nap 12 órájában, és akkor folyamatosan össze van kötve az internettel. Számomra ez idegen. Hogy rossz-e? Nem tudom, és ennek nem én kell legyek az eldöntője. Én úgy gondolom, hogy az a fontos, hogy okos felhasználók legyünk.
És nagy valószínűséggel már nem is vagyunk annyira távol ettől az imént említett szemüvegtől, viszont beszélgessünk elkanyarodva a közösségi médiától és a folyamatos internetes online léttől a mesterséges intelligenciáról és a szövegíró chatbotok megjelenéséről. A már említett három kategória a középiskolások, egyetemisták és a frissen végzettek életébe mekkora változást hozott ez a technológia megjelenése, széleskörű térnyerése?
Az alapvető kérdés, ami mindig felmerül ilyenkor, az az, hogy milyen arányban tudjuk eszközként, segédeszközként felhasználni a mesterséges intelligenciát, és milyen arányban veszi át helyettünk a gondolkodás funkcióját, és akkor egyből következtethetünk, hogy ez egy ilyen általános butuláshoz vezet. Itt megint különbséget kell tenni, mert tény és való, hogy lehet ezt jól felhasználni. Az a helyzet megint csak, hogyha nagyon fiatalokról beszélünk, akkor valószínű, hogy még annyira nem egyértelmű számunkra, hogy magunkért tanulunk, és hogy a házinak a megoldása az nem azért fontos, hogy ne kapjunk fekete pontot a nap végén, vagy hogy ne kapjunk rossz jegyet, hanem azért fontos, hogy a mi tudásunkat ez tágítsa. Egy fiatalnál lehet, hogy még sokkal inkább előtérbe van az, hogy hát minél hamarabb beszeretném fejezni, és akkor jaj, de jó, a mesterséges intelligenciát meg tudom kérni, hogy írja meg helyettem a fogalmazást. Középiskolában szándékosan rákérdeztem egyébként több diákra is, és középiskolában sokan számoltak be arról, hogy korán megjelenik az a gondolat a fejükbe, hogy hát kérdezzék meg a mesterséges intelligenciát. Tehát tény és való, hogy ez egy jelenlévő és egy igencsak jelentős eszköz, viszont arról számoltak be, természetesen vegyük figyelembe, hogy ez önértékelés, nem tudom, hogy mennyire valós, de arról számoltak be a középiskolások, hogy ez inkább kiinduló pontként szolgál, és hogy soha nem, illetve hogy az esetek messze menő többségében nem úgy használják ezt fel, hogy megkaptam a választ, akkor én azt lemásolom úgy, ahogy van, hanem nyújt egy kiinduló pontot, amiből én aztán el tudok indulni és hozzá tudok adni.
Mit értesz ezzel, hogy korán elkezdenek arra gondolni, hogy használják a mesterséges intelligenciát?
Ugye, hogyha kapunk egy feladatot az iskolában, vagy akárhol egy feladatot, akkor elkezdődik egy ilyen brainstorming időszak, amikor elkezdünk azon gondolkodni, hogy hogyan oldjuk meg a problémát. És rögtön felmerül szinte minden esetben az az első eszköz, hogyan oldjuk meg a problémát, hát ott a mesterséges intelligencia, kérdezzük meg. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami mondjuk egy kisebbségnek hosszas gondolkodás után eszébe jut, hogy jaj, tényleg ott van ez az eszköz is, hanem sajnos mondjam azt, hogy már a farzsebünkből húzzuk elő azt, hogy na, mesterséges intelligencia. Hozzátettem azt, hogy sajnos, pedig el akartam kerülni ezt a szót, reflexzerűen került oda. Nem biztos, hogy rossz ez. Sokan beszélnek szerintem arról, hogy az a fontos, hogy hogyan használjuk ezt fel.
Térjünk át akkor az egyetemistákra, ők hogyan használják fel a mesterséges intelligenciát, hogyan, mire és mennyire korán?
Az egyetemistáknál is ott van meglehetősen hamar ez az eszköz, hamar eszükbe jut. Itt is ugye a tanulásban hatalmas segítség lehet. Kérdés az, hogy megint csak, hogy hogyan használjuk fel. Egyetemen mondjuk már azért egy picit más a helyzet, mert ott ugye ritkábban van házi feladat azért, hogy meglegyen a házi feladat, és gyakrabban van házi feladat azért, hogy segítsen megérteni a feladatot. Mit értek ez alatt? A tanár általában nem fogja számon kérni, hogy házi feladat az hogy készült el, vagy milyen minőségű, hanem a tanár várja várja, hogyha van kérdés, akkor azt feltegyék a diákok. Na most, hogyha én a mesterséges intelligenciával megiratom a kis dolgozatomat, akkor nekem értelemszerűen kérdésem nem lesz, mert nem gondoltam bele, hogy az vajon hogy történik, hogyha vakon másolom le ezt a tartalmat, viszont akkor ez azt is eredményezi, hogy mondjuk amikor vizsgán előkerül egy hasonló feladat, akkor már nem lesz, amit kezdjek, hogyha nem tudom a hátterét az egésznek. Na most persze fel lehet tenni azt a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha vizsgán is szépen elővesszük a telefonunkat, és megkérdezzük a mesterséges intelligenciát. Igen, erre még én is várom a választ, hogy hogyan lehet teljesen kiszűrni.
Szerintem erre a tanárok is nagyon várnák a választ, de mi a helyzet akkor, amikor már kikerültünk a tanintézményből? Nincs vizsga, nincs házi feladat, nincs amit kötelezően megtanulni, hiszen legyünk őszinték, a tanintézményekből való elballagás után az egy-egyű számok összeadását is nem egyszer számológéppel végezzük, és végeztük bőven a mesterséges intelligencia megjelenése előtt, és én kimerem mondani, hogy sajnos, hogy ez így történik. Mire használják a felnőttek, fogalmazva? Azok így a mesterséges intelligenciát.
Azt hiszem, hogy talán még valamivel nisebb kategória, nem tudom, hogy ennek mi a magyar megfelelője, tehát a mesterséges intelligenciának a felhasználása a felnőttek körében. Én például gyakran találtam azon magam, hogy volt egy kérdés, amire nem tudtam könnyen választ adni, ami számomra fontos volt, vagy akár döntenem kellett valamiről, és akkor igenis nekem eszembe jutott, hogy hát miért ne kérdezhetném meg a mesterséges intelligenciát. Nyilván ez, még egyszer mondom, tehát ez egy kiinduló pontot kell, hogy adjon, mert nem tud helyettünk válaszolni a kérdésekre, viszont ezt is fel lehet használni akár mindennapi életben, akár munkahelyen. Még egyszer mondom, szerintem ez nagyon attól függ, hogy akár milyen környezetben dolgozik az ember, vagy milyen környezetben helyezkedik el.
Beszélgettünk mesterséges intelligenciáról, közösségi médiáról, videó streaming szolgáltatásokról, viszont ott van az okostelefon, ami tényleg mindenkinek most már ott van a zsebébe, azt hiszem nem túlzás ezt mondani. És nem is olyan régen a digitális világban beszélgettünk dr. Puskás Attilával, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum oktatójával, és Miklea Szidoni Andrea, 12. osztályos tanulóval arról, hogy mennyire bűn vagy nem bűn használni az okostelefont a tanítási folyamatban, és ezúttal jóra használni, nem unalomüzőként használni. Neked erről mi a véleményed?
Én egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy miért lenne bűn felhasználni az okostelefont a tanítási folyamatban, különösen így, hogy kiemelted, hogy hát jóra használjuk fel. Tehát vegyük azt figyelembe, hogy elképzelhető, sőt, szinte biztos, hogy régebben gyerekek abban nőttek fel, hogy nekik nagyon kiskorukban meséket olvastak, utána ők is valamivel közelebb kerültek a könyvekhez, mert hogy akkor még telefonon nem lehetett YouTube-ot nézni, hanem sokkal limitáltabb volt ennek a felhasználása, és akkor milyen jó kis szórakozás eszközként is szolgált a könyv. Na most értelemszerűen akkor egy ilyen gyerek számára nem idegen a könyvnek a felhasználása. Ha mostani, tehát a mai generációról beszélünk, akkor ők tény és való, és ez megint egy másik beszélgetés, hogy ennek előnyei és hátrányai, mert lehet arról beszélni, hogy mondjuk szomorú, hogy jóval kevesebb könyvet olvasunk, és jóval kevesebb könyvvel van bármiféle fajta interakciónk, de az a helyzet, hogy a világunk halad, a technológia fejlődik, és egyszerűen rendkívül fontos az, hogy mi ezzel tartsuk a lépést. És ha a gyerek nagyon korán elkezdi a telefonját, az okostelefont használni, azt jelenti, hogy ő egy, ugye szokták is így nevezni, hogy digitális benszülöttek a mostani legfiatalabb generáció, mert ők már ebben nőttek fel. Nekik nagyon korán ott volt a telefon a zsebükben. Akkor miért ne lehetne összehozni egy olyan környezetet, ami számukra otthonos, ahol könnyen mozognak, ahol interaktívabbá lehet tenni a tanítási folyamatot. Nyilván a tanárnak ehhez erőfeszítésre van szüksége, hogy ezt megtanulja hatékonyan kezelni, és hogy olyan módon használja ezt fel, hogy az szórakoztató is legyen a diákok számára, de úgy gondolom, hogy ez az, amit kell tennünk ahhoz, hogy lekössük a diák figyelmét. És rendkívül hasznos lehet, tehát legyünk őszinték, hogy amennyi mindenfélére fel lehet használni a telefont napjainkban, szerintem egy kis kreativitással elképesztően érdekes eszközként lehet használni a tanítás közben is.
Beszélgessünk egy kicsit szomorúbb dologról, azonban, hogyha erről hallgatnánk, akkor politikát folytatnánk, hiszen szerintem te is és a hallgatók is ismerik azt a jelenséget, amikor a tanárok nem tanítanak, hanem idézőjelesen mondván az életükről mesélnek, vagy tanítanak, de látszik rajtuk, hogy ők is unják azt, amit tanítanak. Esetleg a diák van egy olyan profilon, ahol nem érdekes számára az a tantárgy, vagy nem akarja továbbvinni. Na most már, hogy lehet akkor fenntartani egyrészt a diákok figyelmét, illetve az imént említett helyzetben, helyzetekben bűn, hogyha a diák előveszi a telefonját, és azt valami ténylegesen hasznosra, nem az órával kapcsolatos, de ténylegesen hasznos dologra fordítja? Vagy inkább figyeljen arra, amiből lehet, hogy semmit nem jegyez meg, magyarul nyitott szemmel aludjon inkább.
Szétválasztanám két feltételes esetre. Az egyik az, amiről most beszéltél, hogy tényleg olyan helyzetről van szó, amikor a diák nem tanulhat abból, ami az órán zajlik. Nem akarom azt tárgyalni, hogy ez milyen gyakorisággal fordul elő. Tegyük fel, hogy van egy ilyen eset. Én úgy gondolom, hogy akkor ebben az esetben semmilyen bűnt nem követel a diák, hogyha nem érzi hasznosnak, hát nem a legjobb szót használtam, hogy nem érzi hasznosnak, mert most kérdés, hogy vajon mennyire tudja ezt felmérni egy fiatal, hogy mi az, ami számára hasznos, mi az, ami nem, de úgy gondolom, hogy ilyen esetben egészen addig, amíg nem zavarja az óra menetét, vagyis tegyük fel, hogy más diák szeretne figyelni, és erre van lehetősége, tehát nem zajong, a telefonja nem szól, addig én úgy látom, hogy ezzel nincsen nagy probléma. Lehet, hogy ezzel sokan nem értenek egyet. Én úgy képzelem, hogy ha tanár lennék, akkor egészen addig, amíg egy diák nem zavarja az órámat, de tegyük fel, nem érdekli őt az én tantárgyam, én nekem az az érzésem, hogy én ebben nem szólnék bele. Idealizáltam egy picit azt, hogy igen, felmerül nagyon sokszor a kérdés, hogy mennyire felelősségteljes egy diák, fel tudja-e mérni azt, hogy az óra érte van, és hogy ő kell tanuljon. Viszont azt is figyelembe kell vennünk, hogy ugye az iskolában rengeteg tantárgyat tanulunk, és ez nagyon helyes, ennek az a célja, hogy bevezessen több kis világba, hogy utána el tudjuk dönteni, hogy melyik az, ami nekünk tetszik. De nem várható el a diákoktól az, hogy minden tantárgyból kivétel nélkül tökéletesen teljesítsenek, és hogy minden tantárgy felé ugyanazt az érdeklődést mutassák. Igen, a tanároknak is nehéz dolga van, mert nekik egy tantervet kell követniük, meg van kötve a kezük ilyen szempontból, de úgy gondolom, hogy mégis meg kell próbálnunk valahogy úgy eljárni, hogy ez a diákok számára jó legyen. Na most a másik eset is, ezt röviden mondom el, amikor igenis van értelmes tartalom az órán, amire a diák odafigyelhet, vagy odafigyelhetne. Ebben az esetben is részben azt mondom, hogy főleg középiskolától már a diáknak kell legyen már annyi önismerete és felelősség teljes karaktere, hogy el tudja dönteni, hogy mi az, ami számára fontos, és mi az, ami nem. Nagyon könnyen el tudja venni a figyelmet a telefon. Ez tény és való. Ilyen esetben jó lenne távol maradni tőle, amennyire lehet.
Nagyon könnyen el tudja vonni a figyelmet a telefon. Hogyan lehet akkor fenntartani a figyelmet napjainkban? Mit tud tenni az oktató, vagy akár az előadó, hogy fenntartsa a diákok, a középiskolások, egyetemisták figyelmét, hiszen lehet érdekes a tantárgya, lehet érdekes az, ahogyan előadja, ahogyan tanítja, de akkor is ott van az okostelefon és a közösségi média csábítása, amit, és most szó szerint kell értelmezni, le kell győzni, meg kell ugrani a lécet, át kell ugrani rajta, ahhoz, hogy igenis a diákok őt és ne a telefont válasszák.
Abszolút, van ez a véleményem szerint tévképzet, hogy a mai fiatalok nem képesek figyelni. Azzal nem vitatkozom egy pillanatig sem, hogy a figyelem határunk, vagy figyelem távunk az lecsökkent. Pont ezért, mert hogy minden egy percben görgetek tovább, és újabb tartalom kell jöjjön, és nem vagyunk egyszerűen hozzászokva ahhoz, hogy egy dologra hosszabb ideig odafigyeljük. Viszont van rá lehetőség, hogy a tanár, az oktató egy olyan tanítási módot válasszon, amely igenis leköti a diákok figyelmét. Na most, nekem itt mindig eszembe jut egy nagyon-nagyon érdekes hasonlat. Napjainkban, mivel ott van a telefon a zsebünkben, és végtelen mennyiségű információt tudunk elérni néhány kattintással, sokkal inkább előtérbe került a felszínes tudás, viszont ezzel a szóval sem vagyok megelégedve, mert ez negatív. Inkább egy széles tudás, nem egyetlen egy témába való nagyon mély szakértelem, hanem az összefüggéseknek a megértése, és mi a hasonlat, ami mindig eszembe jut. Én úgy veszem észre, hogy napjainkban a tudást úgy kell elképzelni, mint egy ilyen kirakós, aminek vannak különböző darabjai. És úgy gondolom, hogy egy mai fiatal, mondjuk 14 évesen, sokkal több kirakós darabbal rendelkezik, mint 20 évvel ezelőtt egy 14 éves diák. Vagyis sokkal több információ töredékkel. Az online tartalmak miatt, amikor ugye, mert akár tetszik, akár nem, az a sok száz megnézett lehet rövid kis videó, valamilyen információval csak szolgál, és az a sok száz megnézett videóból 5-6 csak lesz, amelyik értelmes információval szolgál. És hogyha hiányzó kirakós darabunk, puzzle darabunk van, akkor előkapjuk a telefonunkat és rákeresünk az információra. Viszont mi a probléma? Rendelkezünk rengeteg ilyen kirakós darabbal, viszont nem tudjuk őket összerakni. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy a tudás az akkor hasznos tudás, hogyha mi tudjuk azt integrálni, vagy be tudjuk építeni a mi tudásgyűjteményünkbe. Ezért használom ezt a kirakósnak a hasonlatát. Nem elég az, hogy én tudok egy véletlenszerű információt, nem tudom a gravitációs gyorsulást a Földön, hogyha fizikáról beszélünk, hanem nekem meg kell értenem azt, hogy miért hasznos ez számomra tudni. Na és ez az, amire sokkal nagyobb fókusz kell helyezni. Mert tárgyi tudást továbbra is tanítanak, és még egyszer mondom, teljesen tisztában vagyok vele, hogy nagyon meg van kötve a tanárok keze a tanterv által, amit követniük kell. Viszont én erre tudom bátorítani őket, illetve hát saját tapasztalatból, amit nekem eddig van, arra kell fókuszálni, hogy a diákoknak elő kell adni, hogy miért hasznos nekik tudni valamilyen információt. Hogyan helyezzék be azt a rengeteg kirakós darabot, ami a birtokukban van, hogyan rakják össze őket. Hogy milyen jó, hogyha te tudod a gravitációs gyorsulást, és tudod a sebességképletét, most véletlenszerűen mondok valamit, akkor ki tudod számolni a nem tudom mit, ami a való életben ezért hasznos. Illetve mindezt beleéléssel és energiával kell előadni. És ez megint egy kicsit olyan, mintha színészkednünk kéne, és a tévében, mintha előadnánk, amikor ugye tudjuk nagyon jó, hogy az ilyen talk show-kban az a feladatuk az előadóknak, hogy hát lekössék a közönséget, és akkor egy kicsit színészkednek, egy kicsit ugye ilyen ripacsosan lépnek fel, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. Igen, igen, ezt bele kell vinni azért, hogy lekössük a diákokat, és kell ugrálni fel alá az osztály közepén, és energiával beszélni, és dinamikával beszélni, viszont ezek felhasználásával határozottan le lehet kötni a fiatalságot, ez nekem meggyőződésem és tapasztalatom is, és rengeteg értelmes fiatalember van, aki igazából vágyik erre és a tudásra, csak meg kell nekik adni a lehetőséget, hogy kibontakozzanak.
Ez az energia és beleélés képes áthidalni az úgynevezett FOMO jelenséget is? Mire gondolok arra, hogy rengeteg diák, vagy nem csak diák, hanem rengeteg személy érzi azt, hogyha nem nyúl hozzá a telefonjához, hogyha bizonyos időközönként nem tekinti meg, hogy mi történik a közösségi médiában, jött-e valamilyen értesítése, akkor ő kimarad valamiből, és pont ezt az érzetet kell valahogy legyőzze az előadó, a húsvérember.
Pontosan, és ezért kell az előadásba olyan energiát belefektetni, hogy a diák azt érezze, hogy ha a közösségi médiát nézi, akkor lemarad arról, ami ott előtte történik. Tehát pont, hogy meg kell fordítani ezt a FOMO, ugye Fear of Missing Out, vagyis attól való félelem, hogy lemaradunk valamiről, ezt a saját malmunkra kell hajtani. Tehát a saját eszközként kell ezt felhasználni. Olyan energiával, olyan beleéléssel, olyan... Volt egyszer egy tanulmány, azt hiszem, hogy az MIT-n végezték el, tehát ugye a Massachusetts Institute of Technology-n végezték el. Egy éven keresztül egy tanár, ha jól emlékszem, minden óra végén, minden egyetemi kurzus végén megkérte a diákokat, hogy írjanak egy részletes visszajelzést. És kivétel nélkül a pozitív aspektusok között messze menő többségben az jelent meg, hogy a tanár beleéléssel és élvezetesen és elhivatottsággal, meggyőződéssel adta át azt az információt, amit át kellett adjon. És ez szerintem elképesztően érdekes, és úgy gondolom, hogy van is ennek egy pszichológiai háttere, valamennyire ugye ez a tükrözési effektus, hogyha a tanár nagyon lelkes, akkor a diák is valamennyire átveszi ezt az attitűdöt felé. Ha a tanár elhiszi, hogy mennyire fantasztikus dolog az, amit tanít, akkor a diák is el fogja ezt részben hinni, és akkor igenis megvalósul ez, hogy nem vágyom arra, hogy én a közösségi médiában nézzem, hogy máshol mi történik, mert a közösségi média megvár. De a tanár ő most állott előttem, és most ad elő olyan beleéléssel, és olyan elhivatottsággal, és olyan szenvedéllyel, ez volt a szó, amit kerestem, hogy arról én nem akarok lemaradni.
Kanyarodjunk vissza akkor a közösségi média felhasználástól az okostelefonokig. Visszaemlékszem az én iskolás éveimre, ami azért nem volt olyan nagyon rég, nem volt a tegnap sem, de talán történelemnek mégis túl erős hívni. Ha technológiai oldalról nézzük ezeket az éveket, az volt az okostelefon robbanás, akkor jelentek meg és terjedtek el szélesebb körben ezek az eszközök. És most valamelyest azt is lehetne mondani, hogy régebben minden jobb volt, de lehet, hogy régebb csak jobban odafigyeltünk a változásokra. De tény, hogy valamiért akkoriban úgy érzékeltem legalábbis én, hogy egyik évről a másikra fajsúlyosabb változás történik egy egy-egy telefon, egy-egy digitális eszköz esetében. Vagy szembetűnőbb volt, vagy csak annak tűnt ez a változás. Viszont mennyire tartja ez a fejlődés az új eszközök, vagy akár az új szoftverek lázban a mai generációkat?
Nehéz kérdés, mert továbbra is úgy látom, hogy azért foglalkoztatja a fiatalokat ez a kérdés. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy pontosan mi az, ami foglalkoztatja a fiatalokat, mert nekem az az érzésem, hogy a fiatalok körében azért a telefon az egy elég erős státuszszimbólum. Nem is tudom, hogy ez megfelelő szó-e, de azért benne van az az érzés a fiatalokban, hogy hát nem szeretnék egy nagyon régi telefonnal megjelenni, mert akkor lemaradok a többiektől, és akkor hogy néz ki az, meg mit mondanak majd rólam, hogy hát nekem nem futja a legújabb technológiára, vagy a legújabb telefonra. Na most ezt azonnal el kell engedni, ugye, mert hogy úgy, ahogy elmondta, tehát nagyon sokszor látjuk, hogy kidobnak egy újabb telefonmodellt, a legújabb telefonmodellt, és gyakorlatilag 80%-ban ugyanaz, mint az az előtti, csak valami borzasztó apróságot változtattak rajta, és akkor elképesztő áron tudják ezt forgalmazni, és ezt nagyon sokan meg is veszik. Ami rendben van, hogyha szükségünk van egy új eszközre, de nincs rendben, hogyha azért vesszük meg, hogy hát nekem mindig a legújabb telefon kell legyen. Na most, hogyha szoftverekre gondolunk, tehát különböző számítógépes és telefonos alkalmazásokra, akkor a fiatalok most is ugye meglehetősen felfedező attitűdöt képviselnek, sok új szoftvert használnak fel, sok új alkalmazást töltenek le, kísérleteznek. Éppen azt nem mondanám, hogy mindig a legújabb fejlesztések nyomában kullognak, de hogyha valami népszerűvé válik, na ez jellemző leginkább, ha valami népszerűvé válik, akkor az ilyen robbanásszerűen terjed el a fiatalok körében. Tehát például már annyira nem új dolog, de nekem rögtön a BeReal jutott eszembe, ami egy olyan alkalmazás, ami ugye szintén egy közösségi média felületről van szó, viszont nem azokat a képeket posztoljuk, ahol a legszebbek vagyunk, és ahol a legjobb pillanatunkban találtak el, hanem a BeReal, ugye légy valós, a neve is ezt mondja, ennek az a lényege, hogy a nap valamelyik időpontjában véletlenszerűen küld egy értesítést, hogy na, most kell képet készíteni. És akkor nem az van, hogy én a tengerparton vagyok, és a legjobb szöget választom ki, és onnan készítek selfit, hanem éppen ahol ért az értesítés, ott elkészítem a képet, és megmutatom, hogy mit csinálok. És ez is úgy volt, hogy egyik pillanatról a másikra berobbant, és hirtelen mindenki BeReal felhasználó lett. Na most kérdés az, hogy ez meddig tart, egyelőre még tart, de tudom, hogy már kevésbé népszerű talán, mint egy fél évvel ezelőtt. Kíváncsi leszek, hogy hogyan folytatódik ez tovább.
És hát kristálygömb sajnos nincs nálunk, jósolni nem tudunk, viszont mégis arra kérnélek, hogy mondd el, te mire számítasz az idei 2024-es évben, merre fog elmozdulni a digitális eszközök, szoftverek, okostelefonok és akár a mesterséges intelligencia használata, hogyan lehet ezt húsvér emberként legyőzni, felülkerekedni rajta, hogy igenis mi legyünk az érdekesebbek.
Úgy, ahogy elmondtad, ez egy borzasztó nehéz kérdés, és a kristálygömböm nélkül sajnos nem tudom ezt könnyen megválaszolni. Én egy olyan trendet szeretnék felhozni, és azt hiszem, hogy én valamennyire mindig a pozitívabb megközelítést képviselem, de most is így fogok dönteni. Én úgy veszem észre, hogy főleg a fiatalok körében az elmúlt 3-4-5 évet figyelembe véve, főleg a Covid, amikor ugye el voltunk zárva egymástól, illetve napjainkban is a technológia miatt rengeteget beszélünk arról, hogy mennyire térbe szorul a személyes kapcsolat. Én úgy veszem észre, hogy kezd elindulni egy nagyon enyhe, nagyon apró ellenhullám, hogy kezd felértékelődni a fiatalok körében is a személyes találkozás, a személyes kapcsolat. És ha megfigyeljük, ez valamennyire egy természetes folyamat, ugye tézis, antitézis, szintézis, tehát hogy megjelenik egy ugye technológiai fejlődés, hirtelen minden a technológiáról szól, és előtérbe kerül a kibertér, viszont úgy gondolom, hogy most jön ennek a kis ellenhulláma, nem azt mondom, nem fog eltűnni a telefon, tehát efelől semmi kétség nincs, viszont úgy veszem észre, hogy a személyes kapcsolatok felértékelődnek, a fiatalok napjainkban nagyon sok időt töltenek együtt, tehát iskolán kívül is sokat találkoznak, amikor együtt töltenek időt, például ez egy nagyon gyakori tévhit, hogy hát ők ülnek egymás mellett és a telefonukon lógnak, tehát itt úgy gondolom, hogy azért van egy megfigyelési ferdítés, mert nyilván amikor egyszer meglátjuk az egy óra alatt, hogy a fiatalok egymás mellett ülnek, tényleg és egyik se szól egymáshoz, hanem csak nyomogatják az egészen a telefont, akkor könnyű erre rámondani azt, hogy na hát ezt csinálják egész nap. Ez nem így van. Ez egyáltalán nem így van. A telefon az ritkábban vonja el a figyelmet személyes találkozásokkor. És akkor ugye azt kérdezted igazából, hogy a technológia milyen irányba fog továbbfejlődni. Én azt se tartom kizártnak, hogy valamilyen úton, módon ezt megpróbálja felkarolni. Például egyre többen használják a fényképes csetelést, vagyis már nem csak egy szöveges üzenetet írunk egymásnak, az Instagramon ez elképesztően népszerű a fiatalok körében, nem csak egy szöveges üzenetet írnak egymásnak, hanem készítenek egy gyors fotót magukról, és a fotóra írják rá a szövegüket, amit akarnak küldeni. Félreértés ne essék, nem állítom azt, hogy ez most a legmélyebb személyes kapcsolatot jelenti, de egy lépés talán a jó irányba, a jobb irányba, legyen így, hogy a jobb irányba, és én bízom benne, hogy a technológia valamilyen úton, módon ezt fel tudja karolni, remélem.
És ezt a ellenhullámot, ahogy te fogalmaztál, vagy az átalakulást, az ismét egymásra találást, akkor hogyan tudja megragadni egy oktató, vagy akár előadó annak érdekében, hogy ráfigyeljenek az emberek, mi lesz ebben neki a nagy kihívás az idén, 2024-ben?
Nagyon tetszik ez a kérdés, és azt hiszem, hogy van is rá egy válaszom. Amikor képzéseket tartok fiataloknak, akkor mindig eszembe jut, és mindig előtérbe kerül, és látom azt, hogy milyen elképesztő értéke van a szociális környezetnek. És például volt nekem egy beszélgetésem egy Radó Péter nevű úriemberrel, oktatáskutatóval, akinek volt egy mondata, ami azóta is bennem cseng, hogy tudjuk jól, hogy a hatékony tanulás, remélem, hogy jól idézem, a hatékony tanulás gazdag szociális térben történik. És főleg, hogyha visszautalunk arra, amit elmondtam az imént, hogy annyi információnk van, csak ezt nem tudjuk kontextusba helyezni. Az egyik legvagányabb és leghatékonyabb tanulási mód az, hogyha beszélgetünk emberekkel. Velünk egykorúakkal, idősebbekkel, fiatalabbakkal. Én oda vissza vagyok azért, hogy fiatalokkal tudom tölteni az időmet, és elképesztően érdekes dolgokat mondanak. Élettapasztalatot, igen, 10 éves élettapasztalatot, azt, amit ő 14-18-20 év alatt megélt, azt el tudja mesélni, és az egy kontextust biztosít arra, hogy tanulni tudjunk. És egy tanárnak ez egy nagyon lényeges feladata, hogy kiemelje. A száraz információ sajnos egyre kevésbé értékes, mert ott van a telefonunkon, és miért kéne megjegyezzük, viszont sokkal értékesebb az, hogy megtanuljuk összerakni a kirakósnak ezt a darabjait, és ebben leginkább az segíthet, hogyha emberekkel vagyunk körülvéve.
Összegezzünk. Sokan gyűjtőnév alatt azt mondják, hogy fiatalok, de a digitális térben való jártasság, a felhasználási formák igenis eltérnek, még akkor is, ha csak néhány év különbségről beszélgetünk a személyek között, és igen, megállja a helyét mindegyikük esetében a fiatal jelző. Miben különbözik akkor meglátásod szerint a már sokat emlegetett 3 generáció felhasználási módja, és miben fog ez eltérni a jövőre, vagy akár az idei évre? Nézve.
Én azt mondom, hogy a leglényegesebb különbség az a felhasználás célja. Tehát, úgy, ahogy említettem a legelején, a legfiatalabbaknak a felhasználása még meglehetősen céltalan. Tehát egy automatikus reakció az unalomra, mi az egyértelmű válasz, előkapjuk a telefont. Minél inkább érik az ember, annál inkább célzottabban használja fel az eszközeit. És erre kell is tanítani a fiatalokat, ezt meg kell nekik jegyezni, és egyengetni kell az útjukat. Viszont vegyük figyelembe azt, hogy egy 12 évestől még nem várjuk el azt, hogy tudjon főzni magának egy 3 fogásos ebédet. Ez egy tanulási folyamat. És egy 12 évestől ne várjuk el azt, hogy a telefonját csak és kizárólag tanulásra használja. Igen, ha túl sokat használjuk, az egészségtelen, a tiltás úgy gondolom, hogy nem egy hatékony módszer, üzletelni kell, bármennyire is csúnyán hangzik ez, üzletelni kell a fiatalokkal, és az üzletelés által szépen lassan egyengetni őket a megfelelő irányba. Ahogyan érik az ember középiskolásként, egyetemistaként, illetve az után egyre inkább célzottabban használja a telefonját. Nem tűnik el 100%-ban a céltalan unaloműzés sem, de ezzel talán nincs is semmi baj. Én abban bízok a jövőre nézve, hogy egyre inkább tudatosabb felhasználók leszünk, és egyre jobban megtanuljuk azt, hogy hogyan tudunk a fiatalok nyelvén beszélni, és a fiatalok is egyre inkább megtanulják ezáltal, mivel mi nyitunk feléjük, hogy ők is megtanulják, hogy igenis beszéljenek ők is hozzánk, és segítsenek megérteni akár ezt az új fejlődő világot.
A közelebb kerülés egymáshoz, a nyitottság és a digitális, és nem csak digitális tartalmakból álló puzzle kirakása, ez legyen akkor az idei év kihívása és a mai digitális világ záró gondolata. Gáspár, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és az év második napján is vállaltad a beszélgetést, eljöttél a műsorba.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Ince Gáspár frissen végzett egyetemistával, ifjúsági trénerrel, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Boldog megvalósításokban és szeretetben gazdag új évet kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.